I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh. They're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too.
Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub podcastjének negyedik adása. Ebben a műsorban a Nevem Senki ciklus vetítéseihez készítünk beszélgetéseket. Babos Anna.
Sziasztok!
És én Petri Lukács Simon. Mi állítjuk össze a Partizán Filmklub programjait is, és mi szerkesztjük ezeket az adásokat is. Az idei évadban a Nevem Senki című sorozatunkban a színészettel foglalkozunk, különböző aspektusokból, különböző fogalmak felől közelítünk ahhoz, hogy mi a filmszínészet specifikuma, sajátossága. Ezek közül az egyik legfontosabb talán a képviseletiség volt, hogy milyen politikumot tudunk felfedezni a sztárságban, a színészetben, az előlépésben, a kamerával való viszonyban, és hogy milyen populációk képviseletére vállalkozhat, vagy milyen politikai felelősségek megnyilvánítására, vagy megszólaltatására vállalkozhat a színész. És igazából már eddig is beszéltünk erről, vagy azt hiszem, hogy előkerült az eddigi filmklubok kapcsán is ez, de inkább absztrakt módon, vagy inkább metaforikusan talán. És azt hiszem, hogy ez a mostani alkalom, ahol Zselimir Zsilnik Tito a második alkalommal a szerbek között, és Charlie Chaplin a Diktátor című filmét vetítettük, adott a legtöbb fogódzót ahhoz, hogy ez szerint is megvitassuk a színészetet.
Mindkét filmben egy-egy diktátor lép a kamera elé. Az első filmben 93-ban Drago Ljubičić szerb színész alakítja Titót 13 évvel a halála után. A második filmben pedig Charlie Chaplin alakítja Adenoid Hinkelt, aki Hitlernek egy verziója. Mielőtt elkezdenénk beszélni a filmekről, azt elmondanám, és a filmklubon is elmondtuk, hogy az, hogy itt két diktátort áll egymás mellé, vagy egymással szembe, az semmilyen szinten nem jelenti ezeknek a politikai szereplőknek az összemérését, vagy a különböző pólussátételét, szóval egyikre sem vállalkoznánk. Azért, mert itt a színészet felől beszélgetünk ezekről a filmekről, afelől, hogy egy színész milyen politikusi képességekkel kell, hogy rendelkezzen, és egy politikus milyen színészi kvalitásokkal kell, hogy bírjon. És ráadásul Zselimir Zsilnik számára ez nagyon fontos, hogy Titót ne diktátorként írja le, egy külön szövegben is értekezik arról, hogy miért fontos rá autoriter vezetőként hivatkozni, és ezzel nem a bűneit kívánja csökkenteni, mint hogy az egész életművön végighúzódik az, hogy Titóval kritikus filmeket készít, hanem inkább arról van szó, azt hiszem a Zsilnik esetében, hogy árnyaltan szeretne arról fogalmazni, hogy mit jelent Jugoszláviának az életében a Tito, mint politikai szereplő, és mint sztár. Azért mondom azt, hogy mint sztár, mert ebben a filmben az is nagyon fontos, hogy a Titónak a figuráját rengeteg mítosz lengi körül, nem csak a partizán múltjából adódóan, nem csak a szovjet vezetéssel való kapcsolatát illetően, hanem egyéb más legendás történetek is keringenek róla. Ezt alátámasztandó idézek Losonc Alpárnak a cikkéből. Végül is ki volt Tito? A szabadságtiprás ravasz bajnoka csupán, aki mint egy balkáni varázsló, színes kirakatokkal, szűk trieszti farmernadrágokkal kábította el a jugoszlávokat. Aki csak rászette, mondjuk a hiszékeny észak-vajdasági nőket, akik szombatonként rutinszerűen ugrottak át fodrászhoz Szegedre, hogy aztán boldogan térjenek vissza a képernyők elé a táncdalfesztivált bámulni. Nem az történt-e, hogy Tito is a középkori mágikus szertartás mintájához igazodva megcsókolta az ördög fenekét, azaz eljegyezte magát rosszal, aztán pedig ártott, ahol csak tudott. Tehát Zselimir Zsilnik úgy dönt, hogy Drago Ljubičićot fölkéri arra, hogy eljátsza Titót. Ugye, mint már mondtam, ez 13 évvel a halála után történik, mégpedig úgy, hogy Jubics is beöltözik Titónak néhány kiegészítővel, napszemüveggel, egyenruhával, ezzel a jellegzetes katonai sapkával felidézi a Tito alakját, és elindul Belgrád utcáin, az emberek pedig oda mennek hozzá, és elkezdenek beszélni a megéléseikről, a sérelmeikről, arról, hogy milyennek látják az életüket 93-ban, ugye ez nagyon fontos, hogy ekkor Jugoszlávia felbomlik, és különböző nemzetek egymás ellen háborút vívnak, és hogy mit gondolnak ebből az állapotból visszaemlékezve a Tito uralkodására, hogyan látják a történelmet. Tulajdonképpen itt Jubicsics úgy működik, mint egy katalizátor, talán a legizgalmasabb a filmben azon kívül, amit ezek az emberek konkrétan mondanak, az az, hogy úgy fordulnak oda hozzá, mint hogyha ő maga lenne Tito, úgy szólítják meg, miközben nyilván a megszólalásuknak az a föltétele, hogy ő ne maga Tito legyen, hiszen Tito ilyen értelemben azért nem volt széles körben mindenki számára, vagy bárki számára, aki az utcán sétál, elérhető. Persze ez nem azt jelenti, hogy az emberek ne tudnák, hogy Tito halott, de fölülkerekedik rajtuk az a vágy, hogy a múltról beszéljenek, hogy elbeszéljék a saját múltjukat és a közösség múltját, és mindezt az utcán teszik. A Zsilniknek a filmjeiben azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy helyzetet úgy próbál meg kialakítani, hogy bizonyos eseményeket, bizonyos történéseket, performanszokat áthelyez egyik térből a másikba. És itt nem csak arról van szó, hogy visszahozza a halottat, hanem egy olyan figurát, aki hatalmi pozícióban volt, aki nem volt egyáltalán olyan könnyen elérhető, aki egy mítikus figuraként él a nép emlékezetében, azt közösségivé teszi abban az értelemben, hogy kiviszi az utcára, ahol mindenki számára hozzáférhető lesz, és ezzel egy olyan típusú közösségi térré, a beszélgetés, az emlékezés közös terévé alakítja az utcát, ami az utcának nem feltétlenül a jellemzője.
Ez a típusú közösségi tér, vagy nyilvánosság, vagy beszédhelyzet nem feltétlenül a jellemzője, az viszont éppen a Tito által az, ahogyan a politikát, a nyilvánosságot átesztétizálják folyamatosan azok a tömegrendezvények, amelyeken edződik, vagy kialakul, vagy meghatározódik a nép Titóhoz fűződő viszonya. Érdekesnek tartom itt az idézet kapcsán, és amit felolvastam, meg úgy általában, hogy annak, hogy miért a Titót választja erre a szerepre, vagy miért a Titót kell eljátszani ennek a színésznek, arra azt hiszem, hogy így többféle válasz adható. Nyilvánvalóan a Titónak van egy politikai specifikuma, vagy valahogy az ő emlékezetén keresztül kellene elgondolni azt, hogy hogyan jutott idáig Jugoszlávia, hogy ma hogyan gondolkodnak erről a szerbek. Meg van egy ilyen performatív specifikuma is, hogy tulajdonképpen lehet sztárnak is mondani, de lehet azt hiszem egy ilyen vásári majomnak is mondani. Tehát, hogy nem annyira, ugye ebbe a filmbe bevág archív felvételeket a Zsilnik, ahol a Titót látjuk ezeken a nagyon jellegzetes tömegrendezvényeken, ahol ünneplik őt, és hogy ezekben kevésbé a megközelíthetetlenség, vagy az ikonszerűség, mint inkább önmagát kiárusító figura jelenik meg, azt hiszem.
Hát igen, ami a Titónak a személyiségében fontos, hogy miközben nagyon fontos nemzetközi pozíciójú országnak a vezetője, azért akár a feleségéhez mérten, akár a pártvezetés többi tagjához mérten az emberek sokkal inkább maguk közül valónak érzik. Saját magáról alkotott képének az a része, hogy ő oda megy a paraszthoz, és kiveszi a kezéből a kaszát, és kaszál vele.
Világos, ez...
Ami csak azért fontos, mert vagy ért hogy ezeket nem szereted, amikor ezeket mondják a Kádárról is, csak ez szerintem azért fontos, mert hogyha a társaság felől nézzük, vagy hogyha a kép felől nézzük, amit kialakít magáról, szóval hogy abban az értelemben fontos.
De hogyha elmerülhet, hogy mégsem csak Tito alkati specifikumairól van szó, hogyha arra gondolunk, hogy Andrei Juzsika a The Autobiography of Nicolae Ceaușescu című 2010-es filmjében milyen montást állít elő Ceaușescuról, hogyan ábrázolja az előlépésnek, az exhibicionizmusnak az azzal való összefüggését, ahogy a nagyon különböző típusú és nagyon különböző politikai pozíciókat felvevő létezett szocializmusokban a művészet átpolitizálása, vagy a művészetben rejlő politikumra való radikális és kérlelhetetlen rákérdezés helyét átveszik ezek a plebejus tömegrendezvények, ezek a látványosságok, ezek az esztétizált politikai és ezzel antipolitikus vagy depolitizált ilyen kvázi közösségi pillanatok, amik olyan értelemben nem válhatnak eseményé, hogy így nyilván minden teljesen koreografált bennük, és ugyanúgy egy látványosság, egy külső szereplő képezi meg az ott együttlévő emberek, nem tudom, közös élményét, mint egy primitív tömegfilmben. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem arról van ez szó, hogy amikor ez a politikai, esztétikai fordulat, vagy visszahőkölés, vagy komercializálódás megtörténik ezekben a rendszerekben, az előhívja ezt a típusú politikusi viselkedést. Inkább nem erről van ez szó, helyett, hogy csak azt mondanánk, hogy a Titóban volt egy ilyen performatív személyiségvonás.
De valószínűleg igen.
Arra egy-két példát mondjunk, amit mondtál, hogy a Zsilnék a Titóval kritikus filmeket csinált, és hogy milyen ambivalens ez a viszony, hogy igazából akkor kezdte a pályáját, amikor a jugoszláv piac a nyugatéhoz való hozzácsatolása végleg elnyerte Titó támogatását is, ugye 60-as évek derekán, és körülbelül ekkor kezd el Zsilni kis filmeket készíteni, és az életmű első 10 éve az leginkább erről szól, ahogy magára marad a munkásosztály, és a különböző, és ahogy leépül a szociális intézményrendszer, és ahogy ennek folytán tömegessé válik a Nyugat-Németországba való kivándorlása a jugoszláviai proletariátusnak. A Munkanélküliek címfilm, ami 1967-es, vagy a Rani Radovi, a korai művek című film, ami inkább ilyen elvont, allegorikus értelemben jeleníti meg az eszme kivonódását, vagy az eszme kipusztítását a rendszerből, vagy az Inventúra Leltár című film, ami pedig már az NSZK-ban, Münchenben készült ott élő bevándorlókkal. Viszont, csak hogy ennek a másik oldalát is megvilágítsam, hogy Zsilinknek épp ilyen fontos volt a nacionalizmus elleni küzdelem is, és azt hiszem, hogy valamennyire a partizán kultusz, meg a Titóba fektetett bizalmat tekintette ennek az állogának, hogy az egyes nemzetek nem kellnek önpusztító harcra egymás ellen.
Igen, és akkor talán még arról egy picit beszéljünk, hogyha már itt a filmszínészet kapcsán hoztuk ezt a filmet példaként, hogy itt a Jubicsicsnak a játéka milyen, és hogy Zsilnik mit csinál vele. Ugye szerintem fontos, hogy itt, amikor ő sétál az utcán, akkor valahogy a kamerakezelés az arra utal, hogy itt egy ilyen dokumentarista attitűddel tulajdonképpen a kamera itt csak megörökíti azt, ahogyan az utcán spontán történnek a dolgok. De ugye ezekben a spontán történésekben mire irányítja magát a kamera, az iszonyú fontos. Az is jelentéses, hogy mire irányítja ebben a dokumentarista közelítésben az operatőr a kamerát. És bár sokszor látjuk a Jubicsicsot is játék közben, de talán még többször látjuk csak a köré szerveződő embereket, mint tömeget. Vagy ott a kamera úgy elbóklászik az arcok között. És szerintem az árulja, vagy ez a kameravezetés, ez azt árulja el nekünk, hogy itt igazából Jubicsicsnak az a feladat a színészként, hogy egy jelölő legyen, ő behozza ebbe a térbe katalizátorként a Titónak az alakját, és igazából az ő feladata nem is feltétlenül az, hogy nagyon pontosan kibontsa ezt a karaktert, hanem hogy inkább csak lekövesse és jelzésekből, gesztusokból, egy-egy jellemző mondatból, vagy jellemzőnek képzelt, vagy jellemzőnek gondolt gesztusból fölidézze az emberek számára azt, amit a Titó jelentett nekik. A filmnek a főszereplője az maga ez a helyzet lesz, ez a viszony, amit az emberek képesek kialakítani vele, és ezeknek a viszonyoknak a változatossága lesz, annak a skálája, hogy mennyiféleképpen lehet a Titóhoz viszonyulni, hogy lehet úgy viszonyulni, mint azok a tinédzserek, akik azt mondják, hogy azzal nőttek föl, hogy a Titóról tanultak verseket, és hozzáírták a házi feladataikat. Lehet úgy viszonyulni hozzá, mint az a nő, az az idősebb nő, aki megvallja, hogy elsírta magát, amikor megtudta a Titó halálát, és azóta emiatt szégyenkezik. Amellett, hogy persze abból, hogy mi történik spontán az utcán, sok minden kiderül az adott társadalomról, meg Belgrádról. Például van egy jelenet a filmben, egy ikonikus jelenet, amikor ugye azt látjuk, hogy hát egy ilyen tágasabb sétáló utcán, ezt biztosan, aki Belgrádban járatos fölismeri, tágasabb sétáló utcán Jubicsics sétál, és hát azt látja, hogy gyűlnek köré az emberek, és egy ilyen 20-30 fős társaság követi őt, és akkor így hátrafordul, és megkérdezi, hogy ebben a városban nem dolgoznak az emberek? És hát igen, tehát az is beszédes egy városnak az állapotáról, hogy kik fordulnak elő ott, mondjuk a napállásából gyanítható, hogy a délelőtti órákban, tehát ezek mind-mind azt a társadalomképet gazdagítják, amit a film megkíván rajzolni ilyen vázlatosan.
Szerintem az tök fontos volt, amit mondtál, hogy itt az a feladat a Jubicsisnek, hogy egy jelölő legyen, és ebben szerintem több, mint érdekes véletlen az, hogy igazából nem nagyon hasonlít a Titóra, és tulajdonképpen még azok az, tehát hogyha azokat az archívokat fogadjuk el a Titó, nem tudom, jellegzetes megjelenésének ábrázolójaként, amelyeket a Zsilnik bevág, akkor még azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ez az öltözet sem túl specifikus, vagy állandó. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy így sokkal fontosabb a jelölő, mint a jelölt, vagy hogy így nem igazán egyesülnek. És hogy azt hiszem, hogy azok a pillanatok maradtak meg számomra, vagy azok a pillanatok tűntek nekem a legbeszédesebbnek, ami kifejezetten a színészetről szólnak. És akkor én is csak mondok erre egy példát, hogy szintén egy ilyen jelenet, ahol tömeg körül állja a Jubicsicset, és beszámolnak neki a Titóval kapcsolatos megéléseikről, és akkor egy tangóharmonikás elkezd zenélni, akinek valaki pénzt akar adni a tömegben állók közül, de Jubicsics kiveszi a kezéből a pénzt, és ő adja, ő szúrja be a tangóharmonikába. És akkor ez persze érthető annak az összefüggésében is, ami korábban elhangzott, a Titó összefüggésében, hogy Titó egy tolvaj volt, aki hagyta, hogy a nép jól éljen, de közben meggazdagodott rajta. De érthető aként is, mint hogyha igazából két mutatványosnak a nézőközönséget közösen bevonó, vagy zavarba ejtő, vagy meglepő ilyen happeningét látnánk, hogy ez egy ilyen társulat lenne. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy folyamatosan olyan szituációkat teremt a Jubicsics improvizációja, vagy a Zsilnik színészvezetése, most ez igazából a szempontból részletkérdés, ami magára erre a performance-ra kérdez rá. De hát akkor ez nyilván vissza lehet csatolni, az, amit a beszélgetés elején mondtunk, hogy ezzel is kvázi a Titónak a működésére kérdez rá, vagy ezekre a performatív szituációkra.
És ebben a filmen, ugye ez egy 93-as film, tévéfilm, meghatározza ennek az esztétikáját, ennek a filmnek az esztétikáját is az, hogy tévéfilm, de ami talán még ennél is fontosabb, hogy a Zsilniket és a Chaplint, azt hiszem, ami számomra sok minden köti össze, de ebben a programban az is egy szervezővel volt, hogy ők két olyan rendező, akik a filmtörténet egy-egy speciális pillanatában alkotnak, amikor a filmre lehet tömegművészetként tekinteni. Szerintem a filmre nem lehet minden filmtörténeti pillanatban tömegművészetként tekinteni, de az biztos, hogy a Chaplinnek a munkái, a 70-es, 80-as, 90-es évek, inkább a 70-es, 80-as évek jugoszláv tévéfilmje, a 60-as évek olasz filmje, szintén talán a 70-es, 80-as évek angol tévéfilmje. Tehát van egy-két olyan kiemelt pillanat. Hollywoodban is nyilván van néhány olyan pillanat, amikor tömegművészetként lehet beszélni a filmről. Szerintem ez egy fontos megkülönböztetés, különösen a mából nézve. És az, hogy ez a tömegművészeti jelleg mit jelent, az nagyon tetten érhető a néző felé fordulásnak abban a formájában, hogy ezek a filmek akár a Zsilnik, akár a Chaplin nagyon aktuálisak akarnak szólni a 93-as és a 40-es filmnézőhöz, vagy mozgókép nézőhöz. Ha ennél az összehasonlításnál maradunk, akkor a Zsilnik inkább a múlt felé fordul, és a Chaplin pedig inkább a jövő felé fordul. Azzal a kiegészítéssel nyilván, hogy a Tito második eljövetele a szerbek között című filmre is lehet úgy nézni, de nem csak úgy lehet nézni, mint valami, ami a történelmi emlékezetet ébreszti föl, vagy egyfajta történelem tudatot kíván kialakítani az emberekben, hanem nyilván ezt a filmet ma megnézni is ugyanolyan provokatív, vagy ugyanannyira termékeny gondolatokat ad. Ezt mutatja mondjuk a Senses of Cinema-n egy 2022-es kritika is, ami arról beszél, hogy milyen megrázó látni azokat a képeket, amikor egy NATO ellenes tüntetésen mutatja a Zsilnik az embereket. És a Diktátor című Charlie Chaplin filmben is nem, szóval, hogy nagyon sok jóslata van a Chaplinnek arról, hogy mi fog történni, és ezek közül a jóslatok közül sok minden be is válik aztán, de ebben a filmben nem csak a jóslatok a fontosak, hanem az is, hogy az első világháborúból indul. Tehát azt a fajta folytonosságot, vagy történelemtudatot azért a Chaplin is megképzi, hogy itt nem egy előzmények nélküli náci hatalomra jutás van, amit egyébként aztán a későbbi holokauszt filmek közül és második világháborús filmek közül nagyon sok film elfelejt egyszerűen, vagy nem foglalkozik vele, hogy ennek lenne bármilyen történelmi előzménye, de a Chaplin számára ez még egyértelmű. És talán azért is lehet egyértelmű, mindjárt rátérünk a filmnek a témájára, csak még ilyen előzményként azt elmondanám, hogy az, hogy a Chaplin tömegfilmben gondolkozik, az mennyire fontos. Egyrészt azért, mert az első világháború alatt készíti el az addigi legnagyobb sikerét, a Shoulder Arms című 1918-as filmet, Chaplin a katona címmel ismerős Magyarországon, és tulajdonképpen ott már van erről egy tapasztalata, hogy ő egy háborúban szólhat az emberekhez, és tömegeket érhet el. Az ő megszólalásának tétje van, és abban az értelemben is tétje van, hogy van egy erős külső hasonlóság közte és a Hitler között. És tulajdonképpen a Hitlernek a megjelenésétől kezdve nagyon élő a közbeszédben a kettejük összevetése, a külső jegyeiknek az összehasonlítása, pár nap különbséggel születtek, nagyon könnyen szembeállíthatóak, mint az angyali jóság és az ördögi gonoszságnak a két pólusa. És 1938-ban született is Nagy-Britanniában egy olyan dal, aminek az a címe, hogy Who is this man who looks like Charlie Chaplin, ki ez az ember, aki úgy néz ki, mint Charlie Chaplin, és az ennek a dalnak a tanulsága, hogy valószínűleg ki fog derülni, hogy ez a Hitler, ez nem is létezik, és csak a Chaplin meg akart minket viccelni ezzel a gonosz figurával. Szóval, hogy itt van már egy olyan párhuzam kettejük között, amit megvont a közvélekedés. És ez egy fontos kontextusa szerintem ennek a filmnek, az, hogy itt Chaplin számára van egy olyan színészi tét, amellett, hogy nyilván a Chaplinnek a politikai beállítódásából kiindulva borzasztóan fontos az, hogy megszólaljon a nácik hatalomra jutása ellen. De van egy olyan színészi tétje is, hogy visszaszerezze a bajusz fölött az irányítást, a hatalmat, és amikor ő ebben a filmben megszólal, és eljátszik egyszerre egy zsidó borbét, amivel ugye a csavargó karakterét teljesen átalakítja, és majd erről is fogunk mindjárt beszélni, és eljátsza a Denoit Hinkelt, aki a diktátornak egy átértelmezése, egy átformálása. És azzal kezdődik a film, hogy minden hasonlóság, ami a Hinkel és a zsidó borbé között fönnáll, az a véletlen műve, ami szerintem nagyon beszédes erről az egész kontextusról, és arról, hogy ő hogyan épít egy alternatív valóságot ebben a filmben, amiről szerintem nem csak úgy kell beszélnünk erről a filmről, hogy... Szóval ezt ugye mindig el szokták mondani, hogy amikor ez a film készült, akkor a Chaplin még nem tudta, hogy működnek a haláltáborok, nem volt annyi információja arról, hogy mit jelent pontosan Hitler hatalomra jutása, mint amennyi információ most már nekünk rendelkezésünkre áll, de szerintem nem e felől kell nézni feltétlenül ezt a filmet, hanem inkább tényleg a felől, hogy itt egy alternatív világ épül, ami természetesen a mi világunknak az értelmezésére szolgál, de nem egy ilyen mimetikus mását próbálja megteremteni a Chaplin. És ugye még egy dolog van, amit erről a filmről szokás mondani, hogy ez a film, amiben először megszólal a Chaplin. Vannak már hangos filmjei, olyan filmek, amikben kísérletezik a hanggal, a Nagyvárosi fények, a Modern idők is ilyenek, de ebben a filmen szólal meg először, olyannyira, hogy most olvasgattam erről, hogy még rádiószerepléseket sem nagyon vállalt el a Chaplin azért, hogy ezt a hatást megőrizhesse valami igazán fontos pillanatra. Ugye azért abban, hogyha belegondolunk, hogy a csavargó karaktere megszólal, az mekkora jelentőségű dolog a filmtörténetben, hát ez tényleg, hogy mondjam, szóval ez egy felelősség, hogy hogyan ad valaki hangot a csavargónak, hogyan ad valaki tulajdonságokat a csavargónak, akinek egyébként egy nagyon fontos jellemzője az, hogy nem szólal meg, és nem csak azért nem szólal meg, mert ném a film, hanem valahogy a karakterből is következik, hogy keveset beszél, keveset tudunk róla, tehát azon kívül, hogy megformál egy nagyon erős archetípus, allegorikus figurát, azon kívül tulajdonképpen semmi nem nagyon tudható róla. És akkor, amikor ebben a filmben előlép, akkor ugye megszólal, mint zsidó borbé, megszólal, mint diktátor, és a film végén pedig elmond egy beszédet. És szerintem ezekről a megszólalásokról, ezekről párhuzamosan kell beszélni. Mielőtt erről beszélnénk, csak nagyon röviden elmondom a filmnek, tehát mint ahogy eddig is már kiderült, párhuzamosan fut a cselekménye, egy zsidó borbély, aki az első világháborúban amnéziás lesz, és ezért Hitler hatalomra jutására már csak később eszmél rá, és egyből egy gettóban találja magát, ahol mindenféle atrocitás az áldozatául esik, de beleszeret egy Hana nevű lányba, és igazából ott az ő szerelmi útjukat követjük egy szálon, a másik szálon pedig látjuk Adenoid Hinkelt, akinek mindenféle hatalmi játszmáit követjük végig, az ő botladozó karakterének a fejlődését, az afelé fejlődését, vagy az tulajdonképpen az a kérdés határozza meg ezt a karaktert, hogy Austerlitzet, azaz Ausztriát lerohanja-e vagy sem, és ebben Benzino Napoleonival, azaz Mussolinivel való nézeteltéréseit követhetjük végig ezen a szálon, szóval ez a filmnek a cselekménye. De azt hiszem, hogy tényleg, ha a színészet felől akarunk beszélgetni a diktátorról, akkor elsősorban a hang és a megszólalás kérdése felől kell beszélnünk róla, ahogy egyébként a diktátor elemzésére vállalkozók ezt tenni szokták, szóval ebben az elemzési útban semmi újdonság nincsen, ezt nagyon sokan megtették, és szerintem nagyon érdemes is a hang felől beszélni erről a filmről.
Ezeknek a rádiószerepléseknek a visszautasításában, amit mondtál, ebben az is benne volt, hogy fenntartsa a saját hiányának az állapotát, tehát hogy ugye a Modern idők 1936-ban jött ki, és utána szinte rögtön elkezdett dolgozni a diktátoron. Nyilván az a fő attrakciója a filmnek, vagy a fő újdonság, hogy megszólal benne, de hogy úgy általában is valamilyen talányt akart azt hiszem a köré vonni, vagy keríteni, hogy mi is van vele, vagy hogy miért is nem lép elő 4 éven keresztül, mi az, amire várunk, és hát amire várunk, az a világ megmentése, vagy ez a lehető legfontosabb pillanat, és a legfontosabb problémakijelölés, vagy tehát egy olyan problémakijelölés, ami felméri a saját jelentőségét. És igazából csak így ezt akartam, vagy ezzel akartam csak így visszakötni ez a tömegfilmes problémához, hogy itt tényleg materializálódott a Chaplin számára, vagy így fizikai tapasztalatból is ismerhette azt a tömeget, amelyet foglalkoztat az ő hiánya azokról a úgynevezett közönség találkozókról, ahol hát láthatunk ilyen felvételeket az interneten is, ahol hosszú utcákat és köztereket megtöltő százezrek ünneplik és adják kézről kézre a levegőben.
Hát igen, tehát ugye Chaplin úgy száll le a vonatról, hogy egy embertömeg, mint egy ilyen rockstart, így végig hullámoztatja a tetején, tehát hát, magasba emeli, és...
Igen, mint egy rockstart, és mint bizonyos értelemben, hát nem is mint a megváltót, de mint az új embert, tehát azt az új embert, akit a Vertov elképzelt, és olykor antropomorfan, olykor nem antropomorfan metaforizált, azt ő mint emberi test, mint megszemélyesítő figura hordozza és állítja ki a tömegek számára, és azt, hogy mire képes a film, mondjuk arra, hogy képes leleplezni a szinkronizált, vagy sematizált, vagy a szingularitásától megfosztott emberi élet működését, azt a saját testén keresztül nyomatékosítja szó szerint, tehát a saját testében nyomatja bele a fogaskerekeket azért, hogy ennek legyen egy ilyen stigmája.
A modern időkben.
Mindjárt átérhetünk a hangra, csak még egy másik aspektusát akartam mondani a Chaplin színészetének, ami talán egy a többi filmhez is köti a programon belül, ami hát a megkettőződés, vagy a személyiséghasadás, és hogy ezt azért is tartom fontosnak kiemelni, mert talán úgy hangzik, mint hogy egy ilyen könnyű megfeleltetés, vagy egy ilyen tükrözés lenne annyit mondani, hogy felismeri a csavargóban a diktátort, és felismeri a diktátorban a csavargót, de ez egy olyan probléma, ez egy olyan motivum, ami az egész életművön keresztül húzódik, és azt hiszem, hogy elég, tehát hogy a puszta egymásra olvasáson túlmenő következtetéseket képes levonni belőle a Chaplin, vagy lehetünk mi képesek levonni belőle, ha nézzük a filmjeit, hogy hogyan szövődik össze az ártatlansággal valamilyen uralomvágy, és hogy hogyan képes debilizálni magát, vagy ügyefogyottnak, vagy ártatlannak, vagy bohócnak feltüntetni magát az uralom. Ez eljutott egyúttal a hanghoz is, vagy ennek a kérdéséhez, hogy mire való a hang, mire való a beszéd, és hogyan szükségképpen uralom.
Igen, abban az értelemben biztos, hogy eljutott a hanghoz, hogy ugye itt a filmben először a zsidó Borbé szólal meg, aki egyébként a csavargó karakteréből merítve nagyon kevésszer szól a filmben, és nagyon sok olyan jelenet van viszont, amelyben pont az a humorforrás, hogy ő nem tud megszólalni, nem jut szóhoz, vagy azért, mert valaki elnyomja, vagy azért, mert éppen a fizikalitásra koncentrál. De amikor először megszólal, akkor az első világháborúban látjuk, és parancsokat teljesít, és olyasmiket mond, hogy yes, sir. Ami azért érdekes, mert pont azt viszi színre, amit mondtál, hogy itt ez a csavargó, ez a teljes alárendelődésben, kiszolgáltatottságban és nyelvi kötöttségekben létezik. Tehát tulajdonképpen csak a parancs teljesítésére tudja használni a nyelvet. Neki egy háborúban ez teszi lehetővé, ez teszi hozzáférhetővé a nyelv. Ezzel szemben ott van egy diktátor, egy olyan diktátor ráadásul, ez a Hitler-Hinkel karakter, aki nagyon verbális, akinek a lehengerlő beszédstílusa az a hatalom megszerzésében és megtartásában kulcskérdés. Az ő beszédmódját Chaplin úgy parodizálja, úgy teszi nevetségessé, hogy egy ilyen halandzsa németet adaszájába, elképesztően vicces, bugyuta, és hát, hogy mondjam, a német nyelvvel szemben kíméletlen, az ahogyan egy ilyen fröcsögő, köhögő, rettenetet ilyen a schnitzelből és a sümből, és talán még egy-két német szóból összerek egy olyan halandzsát, mely halandzsa egyébként érthető. Ahogyha beszélünk angolul, akkor ezt a halandzsát, és valamennyire értünk német. Szóval, egy ilyen általános műveltségből összerakható az, hogy miről beszél ez a diktátor. És amikor a diktátornak a beszédeit halljuk, abban az is érdekes, abban nagyon sok minden érdekes ezekben a beszédekben hangilag. Egyrészt érdekes az, hogy ezek rádiós közvetítések, tehát minden monológ részlet után összefoglalja egy narrátor azt, hogy mit mondott a diktátor. Itt a narrátor hangja az egy nagyon neutrális hang, a diktátor hangja egy nagyon érzelemdús hang, ebből már adódik egy komikum, és abból is adódik egy komikum, hogy a narrátor mindig egy picit máshogyan foglalja össze a diktátornak a mondandóját, mint ahogyan az elhangzott. Például, amikor ebből a halandzsa beszédből kivehető az, hogy arról beszél a Hinkel, hogy hogyan fogja lerohanni különböző körülötte lévő országokat és Oroszországot is, tehát ez mondjuk egy ilyen jóslat 1940-ben a Chaplin részéről, akkor ezt a rádiós narrátor úgy fordítja le, hogy Hinkel a szívében békét és szeretetet érez minden más nemzet iránt is. Tehát van egy ilyen játék azzal, hogy ennek a diktátornak hogyan mutatja meg a beszédét, de ugye ez is a beszédnek egyfajta torzítása, kifigurázása. És ebben az értelemben válik, azt hiszem, nagyon tanulságosra nagy monológia a diktátornak, vagy ez a sokat idézett és sokat vitatott monológ, amelyet Chaplin mond a film végén. Ez a zsidó borbély kerül a diktátor szerepébe, és zsidó borbélyként mondja el diktátori szerepben ezt a záró beszédét a Chaplin, amely beszéd sok szempontból elemzésre méltó, és remélem, hogy fogunk is róla beszélni, de most csak a mint beszédaktusról annyit mondanék el, hogy ez egy nagyon tiszta, nagyon követhető politikai beszéd, abban a kamerához fordulva Chaplin elmond egy olyan mozgósító beszédet a háború ellen, az emberiség védelmében, ami valahogy azt jelöli ki a számára, hogy mire való a beszéd, hogy mire érdemes használni a beszédet, hogy mire érdemes használni a Charlie Chaplinnek 1940-ben a hangját. Ugye ezt, amikor bemutatták a filmet, akkor a New York Daily News azt írta a kritikájában, hogy Chaplin a kommunizmus ujjával mutogat a közönségre. Valószínűleg, hogyha valamikor, akkor 1940-ben elég sok értelme van a kommunizmus ujjával mutogatni a közönségre. Talán máskor is.
Tehát van ez a fizikai hasonlóság, meg van a bajusz, meg van ez a spektrumnak a két szélső pontja, a legviccesebb és a legveszedelmesebb ember a világon. De hogy igazából csak ezt akartam én is kihangsúlyozni, hogy ez is egy markáns különbség vagy szempont a kettőjük összehasonlításában, a beszéd. Az, hogy egy retorikai és egy pantomimes szereplője a nyilvánosságnak, hogyan veszi fel magától értetődően az alárendelődés és a fölérendelődés pozícióját. És hogy ennyiben persze az is egy uralmi, vagy egy nagyon domináns szituáció, amikor Chaplin megszólal, csak az egy olyan szituáció, aminek értelmet kíván adni. És hogy az is érdekes szerintem, hogy egyrészt persze teljesen igaz, amit mondtál, hogy kivehetőek ezek a szavak, meg országnevek, az is egyébként most ez egy zárójel, de az is szerintem érdekes így a diktátorban, hogy mi az, amit fontos allegorizálni, mint például Ausztria, vagy Németország, vagy Olaszország, vagy maguk a diktátorok, és mi az, ami konkrét kell, hogy maradjon, mint a zsidók, vagy a többi európai ország. Tehát ez, vagy az első világháború, vagy az első világháborút követő nagy gazdasági világválság. Tehát ugye mellett, hogy érthetőek ezek a Hitler-Hinkel beszédek, meg össze is foglalja őket a speaker, amellett azért, tehát hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy parodizálja a szokásos, harákolós módon a németet, hanem hogy azt állítja, hogy egy ilyen típusú beszédben nincsen értelem, hogy ebből nincsen felfejthető tanulsága az emberiség számára, nincsenek benne rekonstruálható mondatok, amiket mondogathatnánk egymásnak azért, hogy segítsük egymást a gondolkozásban. És ez az előlépéshez pedig, hogy meg kell szólalni a világ védelmében, és mit kíván meg ez a felelősség, erre pedig csak azt akartam mondani, hogy ebbe az is felemelő, vagy az is mutatja ezt a viszonyt a tömeghez, hogy azért a háborúk és a filmművészet viszonya az nagyon sokszor a meghátrálásban kulminálódik. Tehát, hogy mondjuk arra gondolok, hogy maga a második világháború elpusztítja a szürrealizmust, ahogy nagyon sokan konkrétan elpusztulnak, meg maga az eszme kvázi bejelenti a saját kudarcát, hiszen képtelen volt megmenekíteni az emberi gondolkodást a fasizmustól, vagy ahogy mondjuk az első világháború előtt forgató korai filmesek szintén kvázi a film értelmetlenségének, vagy társadalmiatlanságának a bizonyítékaként értelmezik a világháborút, és felhagynak a praxisukkal. Hogy a Chaplinben van valami olyan ilyen törhetetlenség, és ez persze olyan vonzó értelemben is mondom, de ugyanakkor olyan ijesztő értelemben is mondom, törhetetlenség sokféleképpen, tehát hogy a fizikai törhetetlenség, hogy bármit meg tud csinálni a testével, és aztán ugyanúgy folytatja a bravúros mozdulatokat, meg a saját jelentőségébe vetett hit neki is a törhetetlensége megnyilvánul, azt hiszem, ebben a beszédben.
Talán az általános, vagy a legáltalánosabb, legfontosabb gondolata az, hogy nem gyűlölni vagyunk itt ezen a világon, és nem azért, hogy elnyomjuk, és kizsákmányoljuk egymást, hanem hogy fölemeljük egymást. Egy nagyon megrázó, nagyon szép beszéd ez. Sok kritikus arrogánsan megjegyzi, hogy mennyire hatásvadász és gicses, de hát nem a hatásvadászat, sem a gics nem áll nagyon távol tőlem, azt hiszem, de azt nem tudom, hogy mikor lenne egy ilyen beszéd aktuálisabb, vagy mikor lenne fontosabb, hogy elhangozzanak ilyen gondolatok, mint 1940-ben. Egyébként jó lenne, hogyha mindig elhangoznának ilyen gondolatok, azt hiszem, de nem.
Igen, vagy nem tudom, tehát, hogy számomra ez ilyen, tehát, hogy mondjuk, érted, a Zsilnik azt mondja, hogy ugye az a filmes mozgalom, amihez tartozott, vagy ezt a filmtörténeti periódust a jugoszláv filmben a fekete film fogalmával szokták illetni, ami egyúttal a Zsilnik leghíresebb filmje is, ami arról szól, hogy hajléktalanokat szállásol a lakásában, és aztán másnap megkérdezi az embereket az utcán, meg a közhivatalban, meg a rendőrségen, hogy mit csináljon velük. És akkor azt mondja a Zsilnik, hogy mi a fekete ebben a filmben, vagy mi a fekete úgy általában a mozgalmunkban, hát nem a radikalitása, vagy nem az, hogy mennyire mocskosnak akarja mutatni a társadalmat, még csak nem is az, amekkora a hézag vagy szakadék húzódik az eszme és a gyakorlat között, hanem maga a művészet kudarca. Tehát, hogy már azt mondja, Zsilnik, ez 71-es a fekete film, és azt mondja, hogy hát már 2 éve is csináltam egy ilyen filmet, és azóta se történt semmi. Nem olyan értelemben tartom így hasznosíthatónak, vagy ilyen instrumentalizálhatónak nyilván a művészetet, hogy akkor a diktátornak, tehát a diktátornak nyilván az azon értéke, hogy ez a gondolat megszületett, ez, hogy ez így el lett gondolva, vizuálisan, retorikailag, színészileg, performatívan, és az örökké szavatolhat azokért az eszmékért, amelyeket a tömegfilmbe fektetünk, a színészetbe fektetünk, a beszéd, az előlépés fontosságába fektetünk. Csak, hogy így azért, hogyha mégis konkrétan a felől nézzük, amit Chaplin hitt arról, hogy mire lehet képes a film, meg ugye egyáltalán az utopikus film, ehhez fűződő gondoltak, akkor azt az ígéretet azért nem váltotta be. Tehát hogy ez egy 1940-es film, és hogy nyilván azzal az öntudattal lép elő, hogy még van mit befolyásolnia, hogy még van minek megállt parancsolni. És hogy már az eddigi történések is a lehető legszigorúbb és esztétikailag legkimunkáltabb bírálatot követelik meg, de még van értelme tiltakozni. se legrosszabb még elkerülhető, és amiken keresztül elkerülhető volna a legrosszabb, azok éppen a gépek, amiket bírál beszédben a Hinkel, amikor azt mondja, hogy ne legyen, azt mondja a katonáknak, hogy ne legyetek gépelméjűek, ne legyetek gépszívűek, tehát ne kövessétek azokat a teljesen értelmetlen parancsokat, amiket az emberi viselkedéssel, veletek született emberi érzéssel beláthattok, hogy rettenetesek.
Igen, viszont eközben ugye azt is mondja, tehát tényleg nagyon sokat beszél a gépekről, arról, hogy a bőség gépei ínségre ítéltek minket, de ebben az is nagyon fontos, hogy itt a bőség gépeire gondol, és úgy gondol ezekre a gépekre, mint olyan eszközökre, amelyeknek a természetéből adódik, hogy ezek igazából arra irányulnak, hogy egymáshoz minél közelebb hozzanak minket. Tehát a telefon, a repülő, ezek arra irányulnak, hogy minél közelebb legyünk egymáshoz, hogy minél könnyebben tudjunk kapcsolatot teremteni, és hogy valahogy a gépeknek ezt a természetükből adódó funkcióját árulják el az emberek, és valahogy erre próbál megemlékeztetni, hogy ezeket a gépeket nem azért hoztuk létre, hogy egymásban kárt tegyünk. És ebből a szempontból szerintem iszonyú izgalmas végignézni azt, hogy az egész filmben hány elromlott gépet látunk. Csak szeretném behozni Adornónak a kritikáját a filmmel szemben, aki azt mondja a diktátorról, hogy a politikai elkötelezettség kedvéért a politikai valóságot elbagatelizálja, például olyan jelenetekkel, amikor a zsidó lány, a Hannah, akibe szerelmes az a zsidó borbély, akkor serpenyővel fejbe vág egy ilyen rohamosztagos katonát, aki erre összeesik, és nem üt vissza, és Hannah-t semmi baj nem éri. És akkor erre mondja azt, hogy ez egy olyan szintű obszén elbagatelizálás, ami elárulja a politikai valóságot. És hogy ennek kapcsán szerintem tök érdekes ezzel a serpenyővel összevetni a gépeket, hogy látunk az első jelenetben, még az első világháborúból a Nagy Berta nevű ágyút, az óriás ilyen kilövő, nem tudom milyen masinériák, amik egyszerűen elromlanak, a Chaplin meghúz rajta egy valami csodát, és rossz hang jön ki belőle, meg nem úgy lövi ki, meg elkezd maga körül pörögni, aztán látunk egy repülőt, amiből kifogy az üzemanyag, és ezért megpördül saját maga körül, és fejetetejére állítja a világot. A Hinkel elé járulnak különböző újabb és újabb katonai eszközökkel, például golyóálló mellényekben tudósok, és akkor a golyóálló mellény lead egy lövést, és hát persze meghal az ember, mert golyóálló mellény nem működik, és akkor van ilyen találmányban mondjuk 3-4 a filmben. Szóval, hogy ez egy ilyen elem, azt hiszem, ami végigkíséri a filmet, hogy ezek a gépek, amelyek valahogy nem működnek, amelyek elromlanak, amelyek bonyodalmakat okoznak az életünkben, szemben az olyan egyszerű tárgyakkal, mint a serpenyő, ami egy remekül bevethető fegyver. Most ezt nem azt mondom, hogy ez egy olyan óriási egy gondolat lenne, de azt mondom, hogy, de azt azért mondom talán, hogy ezzel játszik a Chaplin, és amikor ez, szóval, hogy ebben a serpenyőben én nem csak az elbagatelizálást látom, hanem valahogy azt is, ami már a modern időkben is látható volt, hogy ezeknek a gépeknek a fölénkerekedése ez agasztja, vagy ezt egy agasztó jelenségként értékeli, nyilván a háborúban százszorosan, de talán egyébként is azoknak az eszközöknek, amelyeknek a működését nem ismerjük, nem tudjuk kontrollálni, azok veszélyt jelentenek a karakterei számára.
Tehát, hogy ez beszédes, hogy ez egy skrupulusa Adornónak, tehát ez is sokszor visszatér, hogy Chaplint így úgy felemlegesse, egy ilyen azt hiszem elég ambivalens viszonyban, de leginkább annak a bírálatnak a tárgyaként, hogy ő az, aki felkészíti a munkásosztályt a szenvedésre és az alárendelődésre. Mindenfajta ilyen nevetetéssel feloldozó vagy sublimáló gesztust defetistának tart. Viszont ami ugye ennél is lényegesebb, talán itt konkrétan ennél a beszédnél, ahol amellett, hogy a gépek, amellett, hogy van egy ilyen techno-optimizmusa, ami, tehát ugye azt mondja, hogy éppen mi emberek, hogyha a saját emberiességünkre appellálunk, és nem válunk gépelművé, akkor tudunk, akkor ki tudjuk hozni a gépekből a legtöbbet, és akkor tényleg közelebb tud hozni egymáshoz minket a telefon és a repülőgép, és egyébként most ebben lehet, hogy nem fogunk belemenni, de ugye Chaplinnek ilyen bonyolult a viszony a kommunizmussal, mindenesetre sokan vádolták ezzel, mert ugye végsősorban emiatt kellett elhagyni az Egyesült Államokat, de mondjuk pártak soha nem volt. Vonzalma az eszme, vagy a Szovjetunió iránt többször kifejeződött, de az biztos, hogy mondjuk ez a beszéd, ez annyiban felidéz ilyen sztálinista toposzokat, hogy hát mondjuk ez leginkább ilyen 30-as évekbeli szovjet filmekből lehet ismerős, hogy ami elhozza a paraszt élet felszabadítását, az az elektromosság, meg a traktor, meg az észszerűsítés, a termelés észszerűsítése, és akkor ez a másik ilyen kulcs mondata a beszédnek, ami felidézheti Adornót, hogy jöjjön el az ész birodalma, talán ezt mondja, vagy az ész társadalma. Erre valami olyasmit válaszolhatnánk talán Adornó felől, hogy nem arról van szó, hogy ezeknek a gépeknek a működését ne tudnánk irányítani, és így fölén kerekednek, mint ilyen önműködők, hanem hogy arra tökéletesítettük a gondolkodásunkat, hogy irányítani tudjuk őket, és hogy ezek mentén, a kalibrálható mechanizmusok mentén kívánjuk a társadalmat is szabályozni a lehető legészszerűbb formában, és a lehető leginkább ellenőrizhető, szabályozható, megfigyelhető, leírható, kategorizálható, elemeire bontható, leltárazható formában. Tehát, hogy nem a diszfunkcionalitás, meg a túlműködés a veszély, hanem a mechanizmusok tökéletessége. Viszont azt is fontosnak tartom elmondani, ha már így Adorno és Chaplin, hogy abban szerintem Chaplin kivételes, ahogy mondtad már, hogy mennyi második világháború utáni holokauszt film felejti el az előzményekre való reflexiót, mint hogyha egy készen kapott társadalomba lépünk be, vagy a film által késznek tálalt társadalomba lépünk be, hogy Chaplin, amellett, hogy ezt a filmet az első világháborúval kezd, és aztán végig megyünk a két világháború közötti válságos pillanatokon, amellett, hogy igazából az egész életmű arról szól, ahogy az eldologiasodás, az ipari termelés, a fordista élet tökéletes kulminációja, vagy tökéletes végkimenetele az maga a haláltábor, vagy ez maga az egyéniségnek az olyan mértékű fizikai elpusztítása, az egyéniségnek az a fizikai elpusztítása, ami elvont szinten elkezdődik már a gyárban is.
Igen, és erre szoktad mindig mondani a Monsieur Verdunnek a példáját, és ami egy 1947-es Chaplin film, amiben azt mondja Monsieur Verdu, aki azért, hogy eltarthassa a családját, különböző idős hölgyeket, bolondít magába, és aztán gyilkol le sorban, és ezeken jókat kacag. Ugye ez már a Chaplinnek teljes elszakadása a csavargó figurájától, és egy sokkal arisztokratikusabb, egész más milyen karaktert fejleszt ki. És akkor Monsieur Verdu-ként mondja sokat idézett mondatot, hogy
hogyha a diplomácia logikus meghosszabbítása a háború, akkor az üzlet logikus meghosszabbítása a gyilkosság.
Igen, igen, igen. Ez egy fontos mondata a Chaplini életműnek. És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor talán ilyen lezeresképpen behoznám a Bestelem Brigantikot, amit a vetítés utáni beszélgetésen nem mertem, mert azt gondoltam, hogy talán ez egy kicsit vad párhuzam, de miközben néztem a Diktátort, nekem sokszor eszembe jutott a Bestelem Brigantik, amiben ugye az történik, hogy hát a Tarantino egy egész más alternatívát képzel a harmadik birodalom bukásának, mint amit Chaplin.
Igen, ugye a Tarantinónál az történik, hogy esetleg, aki nem látta a Bestelem Brigantik című filmet, és hasonló nem hisz a spoilerekben, Tarantinónál az történik, hogy a Bestelem Brigantik nevű zsidó katonákból, és az ő, azt hiszem, valamilyen indián hátterű Brad Pitt által játszott vezetékből álló külön osztag, és tőlük függetlenül Shoshana a zsidó bosszú és a női szexualitás megszemélyesítője, és maga a mozi, mint kvázi tökéletes pusztítógépezet, így hármas együttállásban elpusztítják a teljes náci vezérkart. És ugye ez egy 2009-es film, tehát nyilvánvalóan az a különbség, hogy az egyik a háború alatt készült, és úgy képzelte el valamilyen kimenetelt, a másik pedig jóval utána.
Olyan szempontból volt érdekes ez a gondolat, hogy egy olyan rendező, a Tarantino, akinek azért mégiscsak van egyfajta vonzalma, egy ilyen fasiszta vagy fasizálódó esztétikához, és van egy olyan rendező, mint a Chaplin, akinek van egy vonzalma a kommunista esztétikához és gondolatvilághoz. Szóval, hogy két ilyen nagyon radikálisan különböző rendező milyen válaszokat ad arra, hogy mi lenne a kívánatos, mint a második világháborúnak és a holokausznak az alternatívája, vagy a lezárása. Ebből a szempontból nekem érdekes volt ezt a két filmet összevetni. Nem tartom a Bestelen Brigantikot egy rossz filmnek egyébként, azt hiszem, de nagyon beszédesek a különbségei ennek a két filmnek.
Hát abszolút, is, hogy ez a puszta adatnak látszó helyzet, hogy az egyik ugye közben készül, és valamilyen profétikus szerepre vállalkozik, a másik pedig jóval háború után készül, és valamilyen revizionizmus. Az adat voltán azt hiszem, hogy ennyiben azért túlmutat, hogy ezek a politikai, hogy következik ezekből a politikai állásfoglalásokból, amiket, hogyha nem is vállalnak fel teljesen ezek a rendezők, de mindenesetre a hajlamaikat kimutatják. Kvázi Chaplinnek az a mentalitása, vagy az a hangoltsága, hogy valamilyen új világról képzelegen, valamilyen tagadásról gondolkozzon, és arról, hogy abból mi tud valami addig ismeretlen szabadság kiszármazni, és Tarantinónak pedig az a hangoltsága, hogy hogyan tudná ilyen infantilis, regresszív módon kifejezetten fiús, vagy férfias, vagy a fizikai fölényben megmutatkozó jutalmakban részesíteni a nézőit. És ebben azért elég lényeges, azt hiszem, hogy ugye a Chaplin, tehát a zsidóborban is volt katona, hogy a Chaplin hogyan...
Sőt, az záróbeszédében szól is a katonákhoz, tehát azt mondja a katonáknak, hogy tagadjátok meg a csúf parancsot, amely megvet és elnyom titeket, érzést tetted, gondolatot diktál, vadállatot és ágyútölteléket csinál belőletek. Nyilván más történelmi helyzet, más korszak, de nem lehet ezt az óriási különbséget nem látni a két gondolkodásmód között.
Igen, és csak ezt akartam mondani, hogy igen, ez abszolút nagyon fontos ez a részlet a beszédben, amit kiemeltél, és hogy a Tarantino igazából ebben a revízióban, vagy ebben a jutalomban, hát így külön osztag vagy sem, oké, de hogy az amerikai hadsereget részesíti, tehát a, nem tudom, világ rendfenntartóját. Ugye, és a Chaplin ezzel szemben meg úgy ábrázolja a katonaságot, mint a teljes elveszettség, a teljes magánya, mindenfajta emberi kapcsolatfelvétel, egy teljesen alkalmatlan közösséget. Az életmű egyik leggyönyörűbb képe jelenik meg ebben a filmben, amikor Chaplin a puskaropogás okozta füstfelhőben elveszik, és egy a teljes homályban segélykiáltásokat hallat a társai után, de senki sem látja és hallja őt.
Sőt, hát ugye az a csattanója ennek a jelenetnek, hogy az ellenség soraiba keveredik.
Igen, és hát a Bestelen Brigantik meg ugye arra fut ki, hogy hát ez csak az amerikaiak, és csak a ráadásul ilyen bizarr módon, ilyen speciálisan etnikailag lázított bosszúvágy, tehát csak zsidó katonák tudják ezt így lemenedzselni. És ha már ugye Tarantino szóba került, akit, ha ez szükséges, akkor én is egyébként megvallom, hogy így eléggé kedvelek, vagy eléggé kedvelem a filmjeit, akkor...
De az... Nem csak ez azért fontos szerintem, vagy én csak azért tartottam ezt fontosnak elmondani, hogy ez nem olyan értemben egy értékkülönbség, hogy akkor most az egy rosszabb film attól, mert...
Ez egy rosszabb film,
de... Nyilván rosszabb film, de nem attól rosszabb film, hogy van egy hajlama ilyen fasizálódás felé.
Igen, lehetne mondani, hogy talán a rosszabb film, hogy ezt a hajlamet kevésbé átütően, vagy kevésbé esztétikailag, vagy önátadóan éli ki, mint Chaplin. De hogy inkább csak azt van, nem, hogy nem a saját doktrinárségünkről, vagy dogmatikusságunkról akarunk számot adni, csak hogy ezeket ilyen elemzésre méltónak tartjuk. De csak azt akarom mondani arra a kérdésre, hogy minden revizionizmus szükségképpen regresszíve, vagy netten fasiszta-e, az, arra azért valamennyire maga Tarantino ad választ, hogy az, hogy volt egyszer egy Hollywoodban ugyanazzal a fegyvernemmel pusztítják el a hippiket és a különböző alternatív életformákat kereső mozgalmakat, mint ahogy egyrészt a Becsülem Brigantikban a diegetikus világon belül valóságos nácikat, másrészt a volt egyszer egy Hollywoodban a filmen belüli filmben a színész, aki náci pusztítót játszik, a filmen belüli filmben a nácikat. Tehát, hogy azt hiszem, hogy aki így a fegyverrel egyenlőséget tesz hippik és nácik között, az most elárulja magát kicsit.
Igen, igen. Esetleg szerintem most már lassan a végéhez közeledve, azért nyilván végtelenségig tudnánk a diktátorról beszélgetni.
Ömlengeni.
Érdemes is lenne, de esetleg az Einsteinnek a gondolataival zárhatnánk a diktátorról ezt a beszélgetést.
Ez a nagy párosok egyik a filmtörténetben, az óriási különbségek és kisebb hasonlóságok ellenére, vagy által megképzett ilyen ódák, amiket így egymásra elbírnak mondani, ezekben számos felelhető Eisenstein és Chaplin között. És akkor azt mondja így a csavargó, vagy Chaplin felnőtti vállásáról Eisenstein, hogy először van az a Chaplin életműben, hogy nem pusztán a saját módszertana és látomása teljes birtokában van, hanem konceptuálisan, tudatosan, lelkismeretesen akart, szándékolt előlépési mód az, amit ez a felnőtt kéz most már birtokol. Ez civil kurázsi, világosan, tisztán szóló, egyszeriben szükségessé váló felnőttség. Egy nagy ember nagy betűkkel, a great man with capital letters, és akkor itt Chaplint a legnagyobb, a kultúrtörténet legnagyobb mestereihez hasonlítja, Arisztofanésztől, Erasmuson át, Jonathan Swiftig, és Volterig bezárólag.
Igen. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, és még azt szeretném elmondani lezárásképpen. Hasonlóan így a képviseletiség terepén vagy kérdésénél maradva folytatjuk a filmklubot november 22-én pénteken, ismét 7 órától, ami a jellemzőbb kezdési időpontunk az 5-10-ben, ahol Ticakovi és Rainer Frimmel Vera című 2022-es filmjét vetítjük.
És talán még számoljunk be akkor a december 5-i időpontról is, mert az is elég közel van már, és az egy fontos vetítés lesz ennek a sorozatnak.
December 5-én pedig 6 órakor kezdünk, és vendégünk lesz Alexander Horváth, a Henry Fonda for President című film rendezője, ami olyan értelemben az egész évad motivumát meghatározta, hogy ugye például a podcastben is ez a szignálunk, amit Fonda Grapes of Wrath beli monológiából vágtunk ki, és erről a több mint 3 órás az amerikai politikával és az amerikai néplélekkel és Henry Fonda életével foglalkozó eszéfilmről fogunk beszélgetni a vetítés után a rendezővel.
Igen, úgyhogy azon is várunk titeket, azon az alkalmon is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!